Folytassuk tehát a Dreher szimfóniával, és akkor beszéltünk arról, hogy tények és az írói fantázia különleges világa. Mi ahelyett, hogy mondjuk sok mindent elmondanánk, mert tényleg olvassa el mindenki, mi az, hogy olvasmányossá tedd, hogy tényleg egy családregény legyen belőle, az a kötőszövet, amit bele kellett tenni, amire mondjuk nem találtál jó, megfelelő tényeket a történelembe. Tehát, hogy sok-sok minden volt, amit ki kellett pótolni, vagy így össze kellett jól szőni?
Hát, hogyha spoilereznék, akkor elmondanám, hogy sok minden volt-e. Úgyhogy nem spoilerezek, itt igazából annyit mondok erről, hogy a szerkesztőm, amely említett, Csapodik Inga, olykor fölhívott, vagy rám írt, hogy ugyan mondjam már meg, hogy akkor ez most fikció, vagy valóság, amit olvas. És megkérdeztem tőle, hogy akkor nagyobb élvezettel olvasná, ha tudná. És akkor ebben maradtunk, mert nem az a lényeg, azt hiszem, ez nem egy történelmi mű, ez egy családregény, talán az első, van ezen jogi nyilatkozatban írom is benne, hogy vannak dolgok, amik megtörténtek, vannak, amik pontosan így történtek, és nagyon sok olyan dolog van benne, ami történhetett volna így. Az, hogy a Sörkirálynak nevezett második Dreher, tehát aki Dreher Antalként szerepel az én regényemben, ez egy bonyolult dolog, mert valójában mind a négy Dreher, a négy generáció az Anton volt, de hát soha nem tudnánk megkülönböztetni, hogyha valamilyen pici distinkciót nem tennék hozzá. Tehát, hogy ő például valóban járt-e azon a vándorúton, amin megismerkedett a korabeli Európa sörfőzési gyakorlatával, vagy nem, hogy azokban a városokban volt-e, vagy nem, hogy azokkal találkozott-e ott, akikkel szerintem találkozott, vagy hogy az előző gondolatot befejezve, az esküvőjén például az a zeneszerző vezényelte volna a nagyzenekart, ezt ki döntse el.
Ezt egyébként ilyen mélységeiben meg kellett ismerni? Tehát amikor, hát gondolom ez egy olyan dolog, hogy ugye elkezdte kapargatni valamit, és akkor kiderült, hogy ez a jéghegy csúcsának a csúcsa, és ugye van ez a görbe, ami azt mutatja, hogy mennyire magabiztos valaki, és mekkora tudása van, és ugye van egy olyan pont, amikor mindenki rájön, hogy ez nagyon nagy baj van, mert egyre kevesebbet tud arról a dologról, amit meg szeretne vizsgálni. Szóval, hogy én valahogy így gondolok erre is, erre a folyamatra.
Nagyon jól látod ezt a folyamatot. Mondjuk együnk egy pillanatot, tehát tudtam, hogy 1700-as évek legvégén, 95 környékén drága Dreher úr kibérli a főzdét. De fogalmam nem volt, hogy ebben az időben Bécsben milyen utcákon sétál, hogy ezeknek az utcáknak milyen volt a burkolata. Vagy később, az 1800-as évek mondjuk második, harmadik évtizedében volt már gázvilágítás ezeken az utcákon, vagy vaksötétben kell az éjszakai jeleneteket elképzelni, vagy kicsit később. Nem volt triviális, hogy hogyan utazunk Bécsbe. Bécsből Prágában például, amikor még nincs vasút. És persze utána a homlokára csapk az ember, hogy hát nyilván ilyenkor valamilyen négykerekű járművel, amit amik elé lovakat kötnek, de hogy azokban hol van a podgyász, hogy ezek milyen gyakran állnak meg. Amikor megállnak, egyre akkor mit kell csinálni velük.
Igen.
És így van, és nem szeretnék untatni senkit, de hogy milyen ruhába bújnak. Vagy visszatérve Anton Dreher gyermektelen házasságához, amikor ezzel szembesül az ember az 1700-as évek végén, akkor milyen praktikákhoz folyamodik?
Hát, hogy igen, és erre utaltam, hogy te azt mondtad, hogy ez nem egy történelmi regény, vagy történelmi hű regény, de mégis, tehát, hogy ilyen nagyon nagy hibákat senki nem szeret véteni. Ez filmben is zavaró, amikor látunk valami ilyesmit, vagy regényben is. Eszembe jut a egyik kedvenc példám erre, talán a hat séta a fikció erdejében Umberto Eco-nak van egy olyan jegyzete, lehet, hogy egy másik novellás kötetben, de azt hiszem ebben van, amikor egészen pontosan leírja azt a folyamatot, hogy neki a Foucault Inga után írt egy olvasó, hogy az úgy nem jó, Párizsból nem lehet A-ból B-be úgy eljutni, és annyi idő alatt, mint ahogy ez a regényben van, tehát az egy plot hole, nem működik. És hát ugye Umberto Eco-ról tudjuk, hogy ő aztán rendkívüli módon pontosan utána nézett mindennek, és tudta ezeket a dolgokat, és pontosan leírja, hogy a korabeli Párizsban melyik utcán jobbra fordul, balra fordul, és azt leméri, az hány perc, hány másodperc, és elmondja, hogy annak idején itt volt egy árok, ezt át ki lehetett úgy kerülni, de tehát olyan tudásról ír benne, vagy tesz tanul bizonyságot, ami kétséget kizáróan bebizonyítja, hogy már pedig azt lehetett, és ő azt megtette. És minket, mint olvasókat annyira nem érdekel ez, hát valaki fennakadt rajta, de valami ilyesmi az, amikor, amit említettél, hogy milyen ruhában megy, milyen praktika kell ahhoz, hogy a viszonylag, most már akkor biztos, hogy agastyánnak nevezett úriembernek gyereke lehessen. Szóval a kutatás folyamata, gondolom, akkor ez egy ilyen, kinyitottál egy kaput, és utána kiderült, hogy ott egy katakomba van.
Labirintusba értem, és nem is szabadultam, tehát ezért teltek éjszakák, és ugye a munkámat nem adtam föl, tehát a nappalokat nem tudtam beáldozni a regényírás oltárán, de ezért teltek az éjszakák azzal, hogy jó, de hogyha ott sétál, hogyha valaki kijön a New York kávéházból a 20. század elején, ugye már Budapesten vagyunk, addigra megérkeznek a Dreherek, 50 évvel korábban, itt a város császára lesz Dreher Jenő, aki egy bizonyos évben, a 30-as évek egyikében a legnagyobb magyar adófizető, szóval kijön a New York kávéházból, és el kell mennie az Oktogonig, de hogy milyen utcákon megy, hogyha nem a körúton akar végigmenni, az mert nem ott akart végigmenni, mert azt akartam, hogy a kétszeres csend ezt ejtse mindenképpen útba, és aztán az Andrássy útra, amikor ráfordul Sugár útra, akkor tudjak mesélni arról, hogy azok a paloták, amelyek ott állnak, azok hogyan jöttek létre, ugye a híres panamázás megjelent Budapesten akkoriban, és amikor az Oktogonon azt hiszem, hogy a Szifon kávéház, de ezzel most lehet, hogy rosszat mondok, Szifon kávéház előtt elmegy, akkor jöjjön vele szembe egy cvak plakát, és jöjjön rá, hogy hű, hát ez mekkora innováció, hát nekünk is ezt a grafikust le kéne szerződtetnünk ahhoz, hogy a Dreher híre az hasonló legyen a cvakkéhoz. Szóval ezek mind nem történelmi, mert azt hiszem, hogy a történelmi történészi kutatásokat meghagyom Katona Csabának, maradjon ez az ő területe. Nekem pici szilánkok kellettek, amiket sorba tudok rakni. És hogyha fikció valóság, én kaptam segítséget egy történésztől, Török Róberttől, aki a Vendéglátóipari Múzeumnak az igazgatója, és egyébként a Dreher gyűjteménynek is a vezetője, és ő azt ajánlotta nekem, hogy szívesen elolvassa a kéziratot, és jelzi, hogyha valami nagyon nagy hülyeséget írnék. És tényleg nagyon jó lett a kapcsolatunk, mert írta, hogy már bizonyos jelenetben lehet, hogy jobb lenne, hogyha nem szendvicset ennének, hanem sonkát, mert mégiscsak ezek rendes sváb emberek, és meghajoltam az ő kommentje előtt. És volt egy másik jelenet, ahol egy hölgy zokog a férjes sírjánál, és írta szerényen, hogy hát az ő ismeretei szerint a hölgy az 3 évvel korábban meghalt, mint a férje. És mondtam neki, hogy mivel mellékszereplőről van szó, itt a dramaturgiai fontosság az nekem izgalmasabb, mint hogy most megcseréljem, és a férj zokogjon. Tehát, hogy ebből a szempontból azt tudom, hogy ez történelmileg nem igaz, de a regény időben, a regény anyagban azt hiszem, hogy helye van.
Okay, folytassuk innen. Nagyon érdekes volt eddig is a beszélgetés. Maradjatok velünk, a Dreher szimfóniáról beszélgetek Iglódi Csabával, a szerzővel.